Kedves hallgatóm! Mózes harmadik könyvének tanulmányozása során már többször hangoztattuk, hogy a vétekért való áldozat egyszerűen bűnért való áldozat, mert minden bűn a bűnös természetből fakad. Nem azért vagyunk bűnösök, mert vétkezünk, azért vétkezünk, mert bűnös természetünknél fogva bűnösök vagyunk. Mivel ez a felajánlás a bűn cselekményéért történt, ami az egyik vonása a bűn természetének, a felajánlás értéke nem volt olyan nagy, mint a negyedik fejezetben említett bűnért való áldozat értéke. Ha azonban nem telik neki bárányra, akkor vigyen vétkéért jóvátételi áldozatul két gerlicét vagy két galambfiókát az Úrnak. Egyet vétek áldozatul, egyet égő áldozatul. Mózes harmadik könyve, 5. rész, 7. vers. A vétekért való áldozatnál a hangsúly nem az áldozatot vivő jellemére vagy helyzetére, hanem magára az áldozatra helyeződik. Két gerlicét kellett vinniük, mivel az egyik volt a bűnért való áldozat, és a másik volt az égő áldozat. Krisztus személye és munkája mutatkozik be a legegyszerűbb áldozatokban is. Ez a szegények áldozata volt. Krisztus örömet hirdetett a szegényeknek. Figyeljük meg, hogy ennek vétek áldozata neve, mert a vétek a bűnös természetből fakad. Vigye el azokat a paphoz, az pedig mutassa be először a vétek áldozatra valót úgy, hogy szakassza meg nyakát a nyakszirtjénél, de le ne szakítsa. Hintsen a vétek áldozat véréből az oltár peremére, a maradék vért pedig nyomja ki az oltár aljára. Vétek áldozat ez. Mózes harmadik könyve, 5. rész, 8. és 9. vers. A vért ki kellett ontani. Jól lehet, a madár fejét nem volt szabad elszakítani a testétől. A másikat készítse el égő áldozatul a rendtartás szerint. Ha így a pap elvégzi az engesztelést vétkéért, amiben vétkes, bocsánatot nyer. Mózes harmadik könyve, 5. rész, 10. vers. A bűnös teljes bocsánatot nyert még akkor is, ha egy kis madarat áldozott. Ez mind Krisztusra, az egyetlen áldozatra mutat. Ha nem telik neki két gerlicére vagy galambfiókára sem, akkor ezt vigye áldozatul vétkéért. Egy tized véka finom lisztet vétek áldozatul, de ne tegyen rá olajat, és ne adjon hozzá tömjént, mert ez vétek áldozat. Mózes harmadik könyve, 5. rész, 11. vers. A szegények legszegényebbje sem maradhatott ki. Ha valaki nem vihetett madarat, akkor vihetett egy kenyérszeletnek megfelelő lisztet. Ez az áldozat is engesztelésül szolgált érte. Vigye el azt a paphoz, a pap pedig vegye ki abból egy tele marokkal az áldozat emlékeztető részét, és füstölögtesse el az oltáron, az Úr tűzáldozataira téve. Vétek áldozat ez. Ha így a pap elvégzi érte az engesztelést bármelyik vétkért, amelyet ezek közül elkövetett, bocsánatot nyer. A pap része ugyanaz legyen, mint az ételáldozatból. Mózes harmadik könyve, 5. rész, 12. és 13. vers. Azután így olvassuk tovább a vétek áldozat leírását. Azután így beszélt Mózeshez az Úr. Ha valaki hűtlenül bánik az Úr szent dolgaival, de nem szándékosan vétkezik, vigye el jóvátételi áldozatát az Úrnak. Egy hibátlan kost a nyájból, amelyet a szent pénzegység szerint ezüst pénzben fölbecsültek, jóvátételi áldozatul. amit vétkesen elvett a szent dolgokból, fizesse vissza, tegye hozzá annak ötöd részét, és adja oda a papnak. Ha így a pap elvégzi érte az engesztelést a jóvátételi áldozat kosával, bocsánatot nyer. Mózes 3. könyve, 5. rész, 14., 15. és 16. vers. Ezek a vétekért való áldozatok hangsúlyozzák azt a tényt, hogy mind Isten, mind az ember jogaiba való betörésről van szó. A másoknak okozott sérelem helyreállítást követel. A kárt vissza kell téríteni, és hozzá kell tenni az ötöd részét. Zákeus erre gondolt, amikor megmondta az Úrnak, hogy vagyona felét a szegényeknek adja, és négyszereset térít vissza azoknak, akiktől hamisság alapján elvett valamit. Lukács evangéliuma, 19. rész, 8. vers. Úgy tűnik, a tudatlanságból elkövetett bűn Isten megkárosítására vonatkozik a tizeddel és a fölajánlásokkal. Ezt ismét megtaláljuk Malakiásnál. Becsaphatja-e az ember az Istent? Ti mégis be akartok csapni engem. Ezt kérdezitek, mivel akarunk becsapni? A tizeddel és a felajánlásokkal. Átok sújt benneteket, az egész népet, mert be akartok csapni engem. Malakiás könyve 3. rész, 8. és 9. vers. Az Úr megígéri nekik az áldást, ha beviszik hozzá a tizedet, annyi áldást kapnak, hogy nem lesz hely hova tenniük. A Prédikátor könyvének 5. részéből a 4. verset olvassuk, ami éppen erre int minket. Jobb, ha nem teszel fogadalmat, mint ha fogadalmat teszel és nem teljesíted. E hanyagságért, ez Isten elleni vétekért az áldozatnak értékesnek kellett lennie. Kost kellett föláldozni. Ez Krisztusra, ami drága áldozatunkra mutat. Nem veszendő dolgokon váltattatok meg atyáitoktól örökölt hiába való életmódotokból, hanem drága véren, a hibátlan és szeplőtlen báránynak, Krisztusnak a vérén. Péter első levele, 1. rész, 18. és 19. vers. E fölajánlás által a bűnös bocsánatot nyert, aki tudatlanul követte el a bűnt. Ha valaki úgy vétkezik, hogy csak egyet is áthág az Úr tilalmai közül, bár nem tudta, mégis vétkessé válik és bűn terheli. Ezért vigyen a paphoz jóvátételi áldozatul a nyájból egy hibátlan kost fölbecsültetve. Ha így a pap elvégzi érte az engesztelést, a tévedésért, amelybe tudtán kívül esett, akkor bocsánatot nyer. Jóvátételi áldozat ez, mert jóvátétellel tartozott az Úrnak. Mózes 3. könyve, 5. rész, 17., 18. és 19. vers. Ez nyilvánvalóan az Úr bármelyik parancsolatának tudatlan megszegésére vonatkozik. A törvény nem ismerése nem lehet kifogás. Ez igaz a polgári törvénykezésben is. A parancsolat ismeretének hiánya ellenére is a vétkezőnek jóvátételt kellett vinnie. Itt megint kost kellett fölajánlani a vétkéért, vagy áldozatként. A 20. verstől a 26. versig terjedő szakaszban leírt áldozat bemutatása követte a vétek áldozat mintáját, kivéve a vérrel való meghintést, ami az égő és béke áldozatok rendje szerint történt. Ezt majd részletesebben látjuk a 7. fejezetben. A 6. és 7. fejezet bemutatja az áldozatok törvényét. Az áldozatok törvénye a papokra és az ő részesedésükre vonatkozik. Ezt a papokra vonatkozó különös szabályoknak nevezhetjük, akik Isten oltára körül szolgálnak. Ez a szakasz különös parancsolatokat tartalmaz a papokra és Áronra, meg fiaira vonatkozóan. Mivel a papok az oltárnál szolgáltak, részt kellett venniük minden áldozat bemutatásban, amelyeket égő áldozatokként mutattak be az emberek. Ez mind a menny valóságának előképe, ahol Krisztus, a mi nagy főpapunk szolgál. Mert minden főpapot ajándékok és áldozatok bemutatására rendelnek, ezért szükséges, hogy ő is vihessen valamit áldozatul. Ha tehát a földön volna, még csak pap sem lehetne, mert már vannak olyanok, akik a törvény szerint bemutatják az áldozati ajándékokat. Ezek a papok a mennyei dolgok képmásának és árnyékának szolgálnak, ahogyan Isten parancsolta Mózesnek, amikor el akarta készíteni a sátort. Mert így szólt, vigyázz, mindent aszerint a minta szerint készíts el, amelyet a hegyen megmutattam neked. Zsidókhoz írt levél, 8. rész, 3., 4. és 5. vers. Van itt még egy meglepő vonás. Krisztus nem csak pap, hanem áldozat is. Önmagát ajánlotta fel. Ezért, amikor eljön a világba, így szól. Áldozatot és ajándékot nem akartál, de testet alkottál nekem. Égő és bűnért való áldozatot nem kedveltél. Akkor ezt mondtam. Íme itt vagyok, amint a könyvtekercsben megvan írva rólam, hogy teljesítsem a te akaratodat, Istenem. Előbb azt mondta. Áldozatokat és ajándékokat, égő és bűnért való áldozatokat nem akartál, nem is kedveltél. Ezeket a törvény szerint mutatják be, de azután így szólt. Íme itt vagyok, hogy teljesítsem a te akaratodat. Megszünteti az elsőt, hogy helyébe állítsa a másodikat. Az ő akarata szentelt meg minket Jézus Krisztus testének feláldozása által egyszer s mindenkorra. Minden pap naponként szolgálatba áll, és sokszor mutatja be ugyanazokat az áldozatokat, amelyek sohasem képesek bűnöket eltörölni. Ő ellenben miután egyetlen áldozatot mutatott be a bűnökért, örökre az Isten jobbjára ült. Zsidókhoz írt levél, 10. rész, 5. verstől a 12. versig. Ennek ma is nagyon tudatában kell lennünk. Igen sok vallás van, amely részletes szertartásokat tartalmaz a körmenetekre, a ruhákra, a gyertyákra és a szabályokra vonatkozóan. Feltételezem, hogy a gyülekezetekben sok mindent tesznek, amelyek valójában nem sokat érnek. Isten lélek, és őt lélekben és igazságban kell imádni. Isten adta nekünk ezt a nagy igazságot itt a zsidókhoz írt levélben, hogy világosan lássuk. Nagy főpapunk van a mennyben, és ő közben jár értünk. Amikor azt mondja, hogy Isten jobbjára ült, az azt jelenti, hogy a megváltás teljessé vált. Ez hasonló mondás, mint amikor Isten megnyugodott a 7. napon, mert a teremtés befejeződött. Nem azt jelenti, hogy elfáradt és nem akart semmit sem csinálni. Ugyanígy az Úr Jézus sem azért ül, mert elfáradt, és nem akar semmit sem tenni. Ő nagyon elfoglalt. Meghalt itt ezen a földön, hogy megváltson minket. Most Isten jobbján ül, hogy megőrizzen minket a megváltásban. Nekünk állandóan kapcsolatban kell lennünk vele. Ez a valóság. Ez a mi ideális lelki helyzetünk. A baj az, hogy nincs kapcsolatunk az élő Krisztussal, és ő többé nem valóságos nekünk. A legnagyobb elismerést arról a lelkipásztorról hallottam, akit én követtem a szolgálatban. Valaki a piacon megjegyezte: úgy tudom, hogy ön utódja annak a lelkipásztornak, aki itt volt ezelőtt. Van valami azzal az emberrel kapcsolatban? Valahányszor találkoztam vele, úgy éreztem, mintha a sarkon vált volna el Jézustól. Meg akarom neked mondani, barátom, hogy ennek a prédikátornak kapcsolata volt az Úr Jézussal, és valóságossá lett az életében. Ebben a fejezetben a felsorolt bűnök megint egy hosszabb bűnlistából kiemelt példák. A napi tevékenységek közben sokféle bűnt elkövethetünk embertársaink ellen. Azután így beszélt Mózeshez az Úr: ha vétkezik valaki, és hűtlenséget követ el az Úr ellen azzal, hogy eltagadja honfitársának a rábízott, vagy kezébe adott, vagy attól elrabolt holmiát, vagy zsarolja honfitársát, vagy ha elveszett holmit talált, és eltagadja azt, sőt hamisan esküszik csak egyre is mindezek közül, amelyeknek az elkövetésével vétkezik az ember, ez történjék. Mivel vétkezett és adóssá lett, térítse meg a rablott holmit, amit elrabolt, vagy a zsarolt összeget, amit kizsarolt, vagy a rábízottat, amit rábíztak, vagy az elveszett holmit, amit talált, vagy amire nézve hamisan esküdött, mindazt fizesse meg teljes értéke szerint, de tegye hozzá az ötöd részét, és adja oda annak, akit megillet, a jóvátételi áldozat napján. Jóvátételi áldozatul pedig vigyen az Úrnak a nyájból egy hibátlan kost, fölbecsültetve, jóvátételi áldozatul a paphoz. Ha így a pap elvégzi érte az engesztelést az Úr előtt, akkor bocsánatot nyer, bármit cselekedett is, amiben vétkessé vált. Mózes harmadik könyve, 5. rész, 20. verstől a 26. versig. Mintha ez külön kinyilatkoztatás lenne Istentől, és más, mint amit az előző fejezetben találunk. Ez azt mutatja, hogy a felebarát elleni bűn vétek Isten ellen is. Ezért mondta Jézus: amit tehát szeretnétek, hogy az emberek veletek cselekedjenek, ti is ugyanazt cselekedjétek velük, mert ez a törvény, és ezt tanítják a próféták. Máté evangéliuma, 7. rész, 12. vers. Itt különös bűnökről van szó. A kölcsönvett tárggyal kapcsolatos hazugság és a megőrzésre hagyott tárgyak miatti felelősség leírása áll itt előttünk. Ennek egyik példáját találjuk Királyok második könyve 6. részének 5. versében, ahol az van leírva, hogy Elizeus tanulói elveszítettek egy kölcsönvett fejszét. A közösség itt utal az üzleti kapcsolatra. Amit kizsarolt, utalhat arra, hogy Aháb elvette Nábót szőlőjét, a Királyok első könyve 21. részében olvasható leírás szerint. A hamisan esküszik jelentheti azt, hogy megtalálja fele barátjának elvesztett holmiját, de letagadja. Hadd mondjam ismét, hogy a fele barátunk ellen elkövetett vétek Isten elleni vétek is. Itt megint a kártérítésről van szó, amikor az ellopott értéket az egyötödével meg kellett toldani. Az ötöd kétszeres tized. Ezt követte a vétekért való áldozat. Megint egy kost kellett föláldozni. Isten azt mutatja be, hogy előtte nincs személyválogatás. A vétekért való áldozat lényeges volt az egyes izraeliták lelki életére nézve. A bolondokat csúffá teszi a vétek, de a becsületes emberek közt jó akarat van. Példabeszédek könyve, 14. rész, 9. vers. János apostol első levele különösen hangoztatja azt, hogy Isten iránti szeretetünket az embertársaink iránti szeretetünkkel bizonyíthatjuk. Szeretteim, szeressük egymást, mert a szeretet Istentől van, és aki szeret, az Istentől született, és ismeri Istent. Aki pedig nem szeret, az nem ismerte meg az Istent, mert Isten szeretet. És mi ismerjük és hisszük azt a szeretetet, amellyel Isten szeret minket. Isten szeretet, és aki a szeretetben marad, az Istenben marad, és Isten is ő benne. Mi tehát azért szeretünk, mert ő előbb szeretett minket. Ha valaki azt mondja, szeretem az Istent, a testvérét viszont gyűlöli, az hazug. Mert aki nem szereti a testvérét, akit lát, nem szeretheti Istent, akit nem lát. Azt a parancsolatot is kaptuk tőle, hogy aki szereti Istent, szeresse a testvérét is. János első levele, 4. rész, 7., 8., 16., 19., 20. és 21. vers. Imádkozzunk! Uram, köszönöm, hogy világossá teszed előttem, hogy irántad való szeretetemet legjobban azzal bizonyíthatom, hogy szeretem embertársaimat, különösen lelki testvéreimet. Add segítségedet, hogy soha ne gyakoroljak más fele barátaimmal és testvéreimmel szemben csak szeretetet, ahogy tőled tanultam. Amen.